Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Tomanics András. Nagyon speciális, elnyújtott föld körüli pályára állítják a NASA legújabb exobolygó kereső űrszondáját, a TESZT.
Ez egy nagyon stabil pálya, nagyon sokáig maradhat ezen a pályán a űrtávcső. A Földnek a sugárzás, a Földről visszaverődő fény viszonylag kevéssé fogják zavarni a megfigyeléseket, tehát hosszú ideig tudja ugyanazt az égbolt területet figyelni ez az űrtávcső, és amikor megközelíti a Földet minden két hétben egyszer, akkor pedig az adatok letöltése lesz egyszerűbb.
Közérthetően mindössze 3 percben kell bemutatniuk saját tudományterületüket az MTA kommunikációs versenyén résztvevőknek.
Nem lehet semmilyen PowerPointot, prezit, egyéb szemléltető eszköz hozni, illetve ez itt teljesen nem igaz, mert ami az ember kezébe elfér, azt azért hozhatja. Nagyon ötletes megoldások voltak, különben volt, aki egy pólót vett föl, és azon voltak különböző rajzok vagy magyarázó eszközök, de van, aki hozott magával egy ilyen preparált segédeszközt, amivel előadta a tudományát, vagy pedig valaki lapokat hozott.
Az exobolygó keresés aranykorát éli. Nemrég számoltunk be az Európai űrügynökség készülő projektjéről, most pedig a NASA bocsát fel egy űrszondát. Ez utóbbi különlegessége, hogy föld körüli pályán kering majd, de nem a megszokott értelemben. Szabó Róberttel, az MTA CFK Konkoly-Tege Miklós Csillagászati Intézet tudományos igazgató helyettesével beszélgettem.
A TESZ a NASA-nak, tehát az Amerikai Kutatási Hivatalnak, illetve az MIT Egyetemnek közös vállalkozása, és a nagyon sikeres Kepler exobolygókereső űrtávcsőnek tulajdonképpen a folytatása. A Keplert 9 évvel ezelőtt lőtték föl, és gyakorlatilag megváltoztatta a szemléletünket, a tudásunkat arról, hogy milyen fajta naprendszerek, bolygórendszerek egyáltalán, milyen bolygók léteznek a mi környezetünkben, más csillagok körül. Nagyon keveset tudtunk azelőtt erről, és több ezer exobolygót, távoli csillagok körül keringő bolygót fedezett fel a Kepler. Ezek viszont viszonylag kevéssé jól tanulmányozható bolygók voltak, távoli csillagok körül voltak, és nagyon korán megszületett az az elhatározás, hogy egy olyan misszióra is szükség van, ami szinte az egész égboltot lefedi, és a legközelebbi exobolygó rendszereket is meg fogja találni, a legfényesebb csillagok körül keringő bolygókat, mert ezek azok, amiket aztán később nagyon alaposan meg tudunk vizsgálni, a későbbi fejlett műszerekkel, az éppen épülő földi óriás távcsövekkel, akár 40 méteres átmérőjű távcsővel, vagy pedig a későbbi űrtávcsövekkel, például a Hubble űrteleszkópnak az utódjával, amit éppen elhalasztottak, de 2020 körül indulni fog, és azt várjuk, hogy olyan sikeres lesz, mint a Hubble űrtávcső, ami több mint 20 éve működik már. Tehát egy olyan viszonylag kisméretű űrtávcsövet kell elképzelni, valójában igazából 4 darab kisebb kamerából áll, ami az égbolt nagy részét lefedi, és egy év alatt a déli égboltot, utána pedig az északi égboltot fogja lefedni. Körülbelül egy hónapig fog egy-egy területet monitorozni, és ez alatt a csillagoknak a fényességét fogja mérni, mert olyan bolygókat keres ezek közül a távoli csillagok körül, amik elhaladnak a csillaguk korongja előtt, és ezáltal egy nagyon kicsi fényesség csökkenést okoznak a csillagban, tehát nagyon pontos fényességmérésre van szükség. Már a korábbi előd, a Kepler is ezt tette, és a TESZ is, ez az exobolygókereső kisméretű űrtávcső is ezt fogja tenni, és azt várjuk, hogy felfedezzük a legérdekesebb exobolygókat itt a környezetünkben.
Ez azt jelenti, hogy akkor ez az űrtávcső tulajdonképpen föld körüli pályán kering majd.
Pályája a Földhöz kötött lesz, de egy nagyon érdekes pálya lesz, nem egy egyszerű szokványos pálya, mint amilyenek a műholdak, vagy éppen a geostacionális műholdak, vagy navigációt segítő műholdak, vagy éppen a Hubble űrtávcső volt. Ez egy olyan pályára fog állni, ami viszonylag elnyúlt pálya, és a Földet 2 hét alatt fogja megkerülni, tehát nagyon eltávolodik a Földtől, de aztán mindig visszajön, és méghozzá úgy van beállítva ez a pálya, hogy a Holddal sose ütközzön, sose találkozzon, viszont egyfajta rezonanciába fog lenni a Holddal, hogy amíg a Hold egyszer kerülni meg a Földet, addig ez az űrtávcső 2-szer fogja megkerülni a Földet. Ez egy nagyon stabil pálya, nagyon sokáig maradhat ezen a pályán az űrtávcső. A Földnek a sugárzás, a Földről visszaverődő fény, földi sugárzási övezetek viszonylag kevéssé fogják zavarni a megfigyeléseket, tehát hosszú ideig tudja ugyanazt az égbolt területet figyelni ez az űrtávcső, és amikor megközelíti a Földet minden 2 hétben egyszer, akkor pedig az adatok letöltése lesz egyszerűbb, amikor közel van a Földhöz, akkor az addig gyűjtött 2 hét mennyiségnyi adatot az mind a Földre tudja sugározni. Nagyon különleges pálya, még nem sok helyen alkalmazták, de most a TESZ-nél ezt ki fogják próbálni.
Miért éppen 2 évre tervezik a működését? Ugye több űreszköznél láttuk is, hogy a tervezetnek akár a sokszorosára is képesek.
Igen, hát ebben reménykedik mindenki, hogy ez a 2 év, ez a minimális időtartam, ami alatt a hasznos tudományos tevékenységet el tud végezni. Az első év alatt az égbolt egyik felét, a második év alatt a másik felét végig tapogatja, megtalálja a legérdekesebb célpontokat, és ha még mindig működőképes utána, és a fenntartással is megvan a rendelkezésre a megfelelő pénzösszeg, akkor további érdekes megfigyelési programot tudnak neki kidolgozni, akár korábban valamilyen szempontból érdekes égterületeket tud újból megfigyelni hosszabb ideig, akár újból elkezdi az égbolt teljes feltérképezését. Egy nagyon sokféle tudományos szempont és tudományos érvrendszer szóba kerülhet, ezek akár ütközhetnek is. Az biztos, hogy ha folytatódik és folytatódhat a 2 év után a misszió, akkor többféle lehetőség van, és ezeket alaposan meg fogják a megfelelő szervezetek és bizottságok vitatni, és valószínűleg a legeslegjobb megoldás fog születni arra, hogy mit csináljon az űrtávcső 2 év után, hogyha még mindig működőképes.
A TESZ tudományos programjában az MTA CFK Kongolytege Miklós Csillagászati Intézetének kutatói is részt vesznek. Mi lesz az önök feladata?
Igen, ezt nagy örömmel mondhatom, hogy mi is részt veszünk. Egyik kollégánk, név szerint Pál András, nagyon szoros kapcsolatban állt idáig is, az elmúlt hónapokban, és a fellövés időszakában és az azt követő nagyon intenzív időszakban is nagyon szoros kapcsolatban lesz az MIT-val, ahonnét az egész űrtávcső programot vezényelni fogják, olyannyira szoros kapcsolatban, hogy ő több hónapot ott fog tölteni az irányítóközpontban. Az ő szakértelme lehetővé tette, hogy nagyon fontos dolgokban hozzájáruljon ez az űrprogramhoz, például a csillagoknak a fényességére vagyunk kíváncsiak, és ennek a változására időben, és ő hozzájárult azokhoz a programokhoz, szoftvereket írt tulajdonképpen, amivel nagyon gyorsan meg lehet határozni ezeknek a csillagoknak a fényességét, ami egyébként viszonylag hosszú időt vesz igénybe, és több hónapig is eltarthat, míg a végső korrigált és minden zavaró tényezőt figyelembe vételével megszületik egy végső megoldás, egy végső adatsor, amit aztán sokan analizálhatnak. Itt most a vezérlőközpontban arra van szükség, hogy minél hamarabb megkaphassák ezeket az adatokat, mert olyan lesz az űrtávcső működése, hogyha felfedezünk például egy érdekes exobolygót, és meg szeretnénk vizsgálni alaposan, az pont eltűnne a földi távcsövek látóköréből, ugye a napsugaraiba egy fél évre gyakorlatilag eltűnik, és aztán az égboltnak az érdekes fele majd csak egy fél év múlva lesz ismét megfigyelhető a Földről, akár melyik kontinens nézzük. Tehát ezért borzasztóan fontos és életbevágó, hogy minél hamarabb ezekhez a nyers adatokhoz hozzájussanak, és ez az a feladat, amit Pál András kollégánk fog végezni Bostonban, az MIT TESZ vezérlőközpontjában. Erre nagyon büszkék vagyunk, ez egy alapvető fontosságú része lesz a missziónak. Ezen kívül többféle programunk és elképzelésünk van, hogy mire lehet még használni ezeket az adatokat, az exobolygók, tehát a távoli planéták vizsgálatán kívül. Azt már megtapasztaltuk, nagyon sok ilyen misszióban részt vettünk, a már említett Keplerben is, annak a folytatásában, még korábbi európai missziókban is, hogy bár ezek a űrmissziók a bolygók kutatására és felfedezésre vannak kihegyezve, legalább ennyire fontos információkat szolgáltatnak magukról, a csillagukról is. És itt a mi intézetünkben, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézetben számos kolléga dolgozik azon, hogy maguknak a csillagoknak a jellemzőit jobban megismerjük. Erre többféle lehetőség van, a csillagok is mutatnak apró fényváltozásokat, például rezgéseket, és ezeket a földrengés hullámokhoz hasonlóan fel tudjuk arra használni, hogy a csillagok belsejét tanulmányozzuk, ugye az egy klasszikus példa, hogy a mi földünknek a szerkezetét azt úgy tudjuk letapogatni, vagy jobban megérteni, ha a földrengés hullámokat felhasználjuk, mint egy ultrahanggal gyakorlatilag belelátunk a földünknek a belsejébe. Ugyanezt a technikát alkalmazzuk a csillagok esetében is, és ilyen méréseket fog szolgáltatni nekünk a TESZ. Már a Keplernél is ezt csináltuk, a NASA-nak a Kepler űrtávcsővénél, és nagyon-nagyon sok hasznos információval gazdagította a tudományt a csillagok tekintetében is ez az űrmisszió, és a TESZ-nél ezt várjuk, hogy ez fog történni.
Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk.